Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, vigasztald meg a fájó szívűeket. Légy jelen közöttünk lelked által, Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található a Zsoltárok könyvében, a 119. fejezetben, a 81-től 83-ig, valamint a 89-től 105-ig terjedő versekben.
Szabadításod után sóvárog lelkem, igédben reménykedem. Sóvárogva tekintek ígéretedre, mikor vigasztalsz meg engem? Bár olyan vagyok, mint a füstre tett tömlő, nem feledkezem meg rendelkezéseidről. Uram, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég. Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll rendíthetetlenül. Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség. Ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban. Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. Tied vagyok, szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom. Arra várnak a bűnösök, hogy elpusztíthassanak, de én intelmeidre figyelek. Látom, hogy vége lesz mindennek, ami megvan, de a te parancsolatod végtelen. Mennyire szeretem törvényedet, egész nap azon elmélkedem. Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, és enyém marad az örökké. Minden tanítomnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem. Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat. Nem lépek lábammal semmilyen rossz útra, hogy megtarthassam igédet. Döntéseidtől nem tértem el, mert te tanítottál azokra. Milyen édesek innyemnek ígéreteid, édesebbek, mint számnak a méz. Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Álljunk fel az imádsághoz. Köszönöm, mennyei atyám, hogy tőled várhatunk szabadítást, vigasztalást minden helyzetben, és jó tudni, hogy te ebben örömmel segítségünkre vagy. Imádkozom most szabadításodért a nehézségben lévőknek, és a vigasztalásodért a gyászolóknak. Kérlek, segíts úgy bízni, hogy a Zsoltárírő, hogy higgyük is el, hogy te meghallgatod a kérésünket. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, az imént hallott ige szakaszban található, a 119. Zsoltárban, a 81., 82., 83. és 105. versekben. Szabadításod után sóvárog lelkem, igédben reménykedem. Sóvárogva tekintek ígéretedre, mikor vigasztalsz meg engem? Bár olyan vagyok, mint a füstre tett tömlő, nem feledkezem meg rendelkezéseidről. Lábam előtt mécses a te ígéd, ösvényem világossága. Kedves testvérek, a Szentírás leghosszabb Zsoltárából olvastam az alapigét. A 119. Zsoltár Isten igéjének, törvényének a magasztalásáról szól. A Zsoltár író a Bibliában oldalakon keresztül dicsőíti Isten kijelentett, Istent az ő kijelentett akaratáért, törvényéért, igéjéért, amit ő maga hallhat, olvashat, amely által épülhet. A Zsoltár író felismerte az Isten igéjének a csodáját, a varázsát, amely biztat, vigasztal, máskor megfed, irányít, utat mutat, és legfőképpen az örök életre vezet. Minden, ami a boldog élethez kell, ebben benne van. És ő ettől boldog, ennek örvendez, hogy ismerheti, hallhatja, tudhatja Isten akaratát. A most felolvasott ige szakaszban azonban nem csak erről van szó. Azt mondja, szabadításod után sóvárog lelkem, igédben reménykedem. Sóvárogva tekintek ígéretedre, mikor vigasztalsz meg engem? Bár olyan vagyok, mint a füstvetett tömlő, nem feledkezem megrendelkezéseidről. Hát, ezek azért nem egy olyan boldogító állapotról bizonyságot tevő szavak. Ezek nem olyan mondatok, amikről sugárzik, hogy tele van reménységgel, boldogsággal, hanem valamilyen problémája van, az látható. Hosszú a Zsoltár, érdemes otthon is időt szánni rá elolvasni. Most azonban elmondom, hogy milyen dolog miatt van panasza az imádság a Zsoltár írójának. Az a gondja, hogy látja a bűnösöket, ahogyan virulnak, hogy rendben, jól megy az életük. Úgy tűnik, minden csodálatos a számukra, ő pedig igyekszik Isten akarata szerint járni, és hát vannak nehézségei. Mások meg egyáltalán nem törődnek az Úrral, és mégis úgy tűnik, hogy minden rendben van. És igazából az igazságért kiállt. Vágyik arra, hogy láthassa, hogyan Isten igazságot tesz, rendet tesz az emberi viszonyok között. És ezért mondja, hogy szabadításod után sóvárog a lelkem. Vágyom arra, Úram, elsősorban, hogy én megszabaduljak, de arra is nagyon vágyakozom, hogy lássam azt az igazságot, amit te tudsz alkalmazni emberek között. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ezek az igeversek nagyon is szólnak nekünk is, hozzánk. Gyászolók vasárnapján vagyunk együtt itt a templomban. Tudjuk, hogy ebben az időszakban az emberek el szoktak menni az ő szeretteiknek a sírjához, lerúni kegyeletüket, emlékezni. Igaz, számunkra, reformátusoknak nem ünnep, mégis tudjuk, hogy ettől függetlenül ebben az időszakban minden ember hazánkban oda gondol, emlékezik az elhunyt szeretteivre, barátaira. És hát különösen nehéz időszak ez azok számára, akik frissen veszítették el valamely szerettüket. Gyászolni, elbúcsúzni egy szerettünktől mindig nehéz. És különösen is az, hogyha egy házastárs, vagy egy gyermek ment el, vagy egy testvér, ha egy fiatalt veszítünk el. Ott maradunk egyedül. Persze ez nem teljesen igaz, mert a gyászolók mellett azért a legeslegtöbb esetben vannak emberek. Ilyenkor még azok is, akik többé-kevésbé visszahúzódó életet élnek, csak kapnak egy-két barátot, melléjük állnak, próbálják őket vigasztalni, egy kicsit összezárunk, és ez így helyes, ez így normális is jó. De azért a gyászoló akkor is nagyon magányos, óriási hiánya van, nagyon szenved. Az eszével tudja, hogy elment, és ezen nem tud változtatni, de nagyon nehéz ezzel együtt élni. És ez akkor is nehéz, hogyha keresztény emberek búcsúznak el. Ha olyanok, akik Jézus Krisztus követői. Az ő helyzetük azért más, hiszen tudják, hogy az elválásuk csupán egy időre szól. A keresztény ember tudja, hiszi, hogy a földi élet véges csak, Isten azonban örök életre teremtett bennünket. És bár a bűn miatt elszakadtunk tőle, ő annyira szeret minket, hogy vissza akar vinni önmagához. Ezért fia, Jézus Krisztus halála a fizetség a mi bűneinkért. Ő érte örömmel vár a földi élet után a mennyek országában minket. Mindenki, aki elfogadja az ő áldozatát, a felkínált kegyelmet, az meg is kapja, és részese lesz a bűnbocsánatnak, az örök életnek. Ez a keresztény embernek a vigasztalása. És ez az, ami minden együttérző, támogató szó, ölelés felülmúl. Mindennél többet jelent. Azonban ezzel a reménységgel együtt is ott van a hiány az életünkben. Aki mellett minden nap felkeltem évtizedeken át, akit felneveltem, vagy aki felnevelt engem, nincs többé. Egy rendkívül szoros kapcsolat szakad meg, és az ember pont úgy érzi magát, mint a zsoltáros. Olyan vagyok, mondja, mint a füstretett tömlő. mint a füstre tett tömlő. Abban az időben a tömlőt folyadék tárolására alkalmazták, bőrből készült, és nagy jelentősége volt. Nem úgy volt, mint ma, hogy milliárdjával vannak a PET palackok, és bármikor tudjuk azokat használni, hanem értékes volt egy ilyen bőrtömlő, amibe vizet vagy bort vittek. És hát különösen is azon a meleg vidéken, ha valakinek messzire kellett mennie, lényeges volt, hogy legyen nála víz. És hogyha ez a tömlő öreg volt, kiszáradt, esetleg kirepett, és kifolyt a víz, hát akár még az élete is veszélybe kerülhetett a hosszú úton. A bőr egy idő után megkeményszik. Persze lehet ápolni, frissen tartani, és nyilván valamilyen módon tették is, de nem voltak olyan anyagok, mint erre a mai világban. Amellett pedig bármilyen anyaggal is a bőrt leginkább tartósítani lehet, meghosszabbítani a rugalmasságát, de azért örökké valóvá nem tehető. Ezért is mondja például az Úr Jézus, hogy az új bort, azt új tömlőbe kell tenni. Pontosan erről beszél, ezt fejezi ki. Ahogyan volt róla szó az újbori úrvacsoroztás alkalmával is, a friss bor az forrik, a mustból, a forrás révén lesz majd finom bor. De hát amikor már az kifort, még akkor is mozog. És azt mondja Jézus, hogy egy olyan tömlő, amelyik meg már régi, kiszáradt, nem rugalmas, és ha ilyenbe beleöntik ezt a bort, akkor elképzelhető, hogy a táguló, élő, mozgó bor szét fogja azt a tömlőt repeszteni. Tönkre megy a tömlő, az értékes tömlő, meg a benne lévő értékes bor is kifolyik és tönkre megy. És ezért mondja, hogy az új tömlőbe kell tölteni az új bort, mert az rugalmas még, és vele együtt tud tágulni. Nos, azt mondja a zsoltáros, hogy ő éppen olyannak érzi magát, mint egy tömlő, amelyet füstre tesznek. Hát ugyan ki akarná füstre tenni a tömlőt? Nem egy életszerű dolog. Nem is oda való. Sőt, épp ellenkezőleg inkább őrizni kellett attól, hogy valaki kint hagyja azt például a napon, nem hogy füstre tenni, megfüstölni. Tartósítani lehet, de hát tudjuk, hogy ez mit jelent. Nem a rugalmasságot segíti elő. A meleg száraz levegővel együtt a bőr is megkeményszik, rugalmatlanná válik, berepedezik. És azt mondja a zsoltáros, hogy hát én pont így érzem magam. Pont ilyen vagyok. A lelkemen mélyek a barázdák, megdurvult, megkeményedett a lelkem. Nem olyan rugalmas már, mint ahogyan volt, és fél is attól, hogy elreped, hogy tönkre megy. Fél attól, hogy olyan terhei vannak, amiket már nem fog bírni tovább viselni. Már nincs olyan rugalmassága az ő lelkének, a szívének, hogy mindezt elviselje. Hát valahogy így érzi magát szerintem egy gyászoló is sok esetben. Tele van fájdalommal, minthogyha ez a helyzet szívná ki belőle az életet, a reménységet. Magába roskad, elgyengül. És van az a pont, amikor úgy érzi, hogy én nem bírnék még egy hasonló fájdalmat, terhet elviselni. Úgy érzem, a teljesítő képességem határán vagyok. A zsoltáros, ahogy mondtam, másról beszél, de a gyászolók helyzetére is igaz ez. Azt is mondja ugyanakkor, hogy van gyógyulás. Neki másokkal szembeni problémáival, nekünk a gyászunkkal, de mégis ugyanott van a megoldás. Szabadításod után sóvárog a lelkem. Uram, abban a helyzetben, amiben vagyok, nincs más, csak te. Isten, te vagy az én reménységem. Csak nálad lehet megoldás. Azt is mondja, hogy igédben reménykedem. Az evangélium A Biblia az csak történet sok embernek. De akiknek igévé lett, akik elhiszik a szavait, azoknak erővé válik az életében. Aki csak úgy tudogat dolgokat a Bibliáról, olyan vegyes ismeretei vannak, nem is tudja pontosan, hogy ez most valami szólásmondás, vagy tényleg a Bibliából idézette. Szóval valami halvány sejtelme van a Szentírásról, és néha-néha beleolvas, annak valószínűleg ez továbbra is sztori marad. Történet, érdekesség. De aki az Istennel szeretne találkozni, és úgy olvassa, annak elkezd igévé válni. És azok a szavak, amelyeket mondjuk az Úr Jézus mond egy gyászolónak, mint ahogyan hallottuk a köszöntő igét az úrasztalától, az érezheti azt, hogy ezt nekem is mondja Jézus. Én vagyok a feltámadás és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Érzi az ember, hogy ez már nem csak egy leírt történet, egy párbeszéd részlete, hanem itt és most nekem is szól. Engem is vígasztal, engem is bátorít. Ez a krisztusi ige élővé lesz nekem. A zsoltáros azt is mondja, mikor vígasztalsz meg engem? Igenis fel lehet tenni ezt a kérdést is Istennek. Régóta vagyok bajban, régóta szenvedek a gyásztól, Uram, adj végre vígasztalást. És azt most is mondja, hogy nem feledkezem meg rendelkezéseidről. Istennek vannak rendelései, utasításai, és ezek életet jelentenek. Az előző példánál maradva olyan, mintha valaki sivatagba indul, és egy tapasztalt utazó azt mondja a kezdőnek, hogy nagyon oszd be a vizet, csak akkor így áll, amikor borzasztóan szomjas vagy, és akkor is keveset, csak egy-egy kortyot, mert gyorsan megiszod a vizet, akár meghalhatsz. Elfogyasz. Istennek is vannak útmutatásai, parancsai, és ezeket megtartani a mi érdekünk, a javunkat szolgálja. Ezért mondja a zsoltáros, hogy nem feledkezik meg az Úr rendelkezéseiről, mert minden bajában, gondjában azt tudja, hogy az Úrra kell figyelnie. Isten a teremtőnk, ő ismeri a legjobban az életünket, és az életünkhöz szóló használati utasítás nála van. Tudja ezt a zsoltáros, ezért is szól ez a 119. zsoltár, ez a leghosszabb imádság Isten igéjének magasztalásáról. És végül elmondja azt a mondatot, amit nagyon-nagyon sokan ismerünk itt a Szentírásból, hogy lábam előtt mécses a te ígéd, ösvényem világossága. Isten igéje, szava világosságot ad, világosságot nyújt, azonban olyat csak, mint a mécses. Jönnek a hosszú esték, ma már ritkán fordul elő az, hogy áramszünet van, de ha mégis, akkor gyújtunk gyertyát, talán, mert lehet most már a mobilt kapcsoljuk be, azon a ledet, hogy világítson, vagy elemlámpát, de ha gyertyát gyújtunk, pláne egy kis mécsest, akkor látjuk, hogy valóban ad világosságot, de hát az nem nagy. És amikor azt mondja a zsoltáros, hogy lábam előtt mécses a te ígéd, ösvényem világossága, akkor az pont erre utal. Az nem reflektor. Azzal nem tudok előre világítani 100 métereket. A következő lépést azt láthatom, de többet nem. És valahogy ilyen az Istennek a vezetése. Azt mondja, hogy bízz bennem, a következő lépést megmutatom. De hogy lesz 10 év múlva, 30 év múlva, azt elég, ha én tudom, majd amikor kell, tudatom veled. Viszont van egy dolog, amiben nem mécsesnyi világítást, világosságot adott, hanem mérhetetlenül többet, amely nem 10 vagy 20 évre világít előre, hanem az örökké valóságba. Mégpedig azt, hogy Jézus Krisztusban örök életet ad minden ő benne hívőnek. Ezt nyíregyenesen világít nekünk. Ez nem bizonytalanság, ez nem egy gyenge reménység, hanem teljes bizonyossággal ígéri, mondja az Úr. És megint csak mondom, ez a vigasztalásunk a gyászban is. Legyen így, Isten igéje a számunkra világosság, hogy beragyoghassa az üdvösség reménye minden napunkat. Kedves testvérek, rendhagyó módon most az ige hirdetés végén ne álljunk fel, hanem az énekes könyvünket nyissuk ki, és lapozzunk a 416. dicséretünkhöz. 416. énekünket énekeljük, mind a három versével, az igére is válaszolva. Krisztus, én életemnek te vagy reménysége. Most fennállva imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy eljöttél ebbe a világba, értünk. Köszönjük, hogy tökéletes Isten és tökéletes ember voltál itt közöttünk. Köszönjük, hogy a te tökéletes emberségedet látva szembesültünk azzal, hogy mennyire meg tudsz indulni a mi bajainkon, nehézségeinken, fájdalmunkon. Olyan megrendítő olvasni, amikor a hűséges barát Lázár sírjánál te magad is sírva fakadtál, holott tudtad, hogy mi fog következni. Tudtad, hogy Lázár visszajön az életbe, hogy még adatik neki néhány esztendő. Te magad mondtad, hogy te vagy a feltámadás és az élet, és mégis sírtál, mert te meg tudsz indulni az embernek a fájdalmán. Együtt tudsz velünk érezni, és köszönjük ezt, magasztalunk téged, hogy ilyen könyörületes Istenünk van. Hálásak vagyunk, hogy megérted, amikor úgy érezzük, hogy olyanok vagyunk, mint a füstre tett tömlő. Köszönjük, Urunk, hogy nem töltesz a mi nyomorult testünkbe új bort, abban a tekintetben, hogy nem adsz nekünk olyan terheket, amelyek megölnének, szétrepesztenének, amelyek megcsorbítják az életet, a lelkünket. De mégis abban a tekintetben új bort akarsz nekünk adni, hogy az új élettel szeretnél betölteni. Segíts nekünk, hogy ez az új élet tegyen újra rugalmassá minket. Segíts, hogy általad, a benned nyert reménység és üdvösség által hadd tudjuk letörölni a könnyeinket, és hadd tudjunk vigasztalódást találni. Engedd meg nekünk látni a mennyei örök életet, ahová igyekeztünk elengedni szerettünket, és ahová mi magunk is vágyunk. Kérünk téged, Urunk, hogy ebben legyen nekünk békességünk. Azt a fájdalmat pedig, amit hordozunk, amivel talán hétről hétre lehet vannak, akik napról napra a temetőhöz, a sírhoz mennek, vedd el a gyászolóktól. Alakítsd át, Urunk, ezt a fájdalmat hálaadássá, az együtt töltött évekért, évtizedekért, az elhunyt szeretten keresztül kapott áldásokért. És kérünk téged, Urunk, hogy hadd lehessél te a számunkra a minden. Kérünk ad, hogy tudjunk törődni az itt maradtakkal, az élőkkel, akik ránk bizattak, akik felé szolgálatunk van. Add, Urunk, hogy tudjunk világítani a családunkban, hogy tudjunk segíteni az elesetteken, és hogy megtaláljuk szolgálatunkat a gyülekezetben. Így könyörgünk, Urunk, adj tovább menetelt, tovább lépést a személyes életünkben, megújulást hitünkben, reménységünkben. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek vigasztaló, megerősítő ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.